Folytatjuk a beszélgetést, ez továbbra is igen a kávézó a világ végén, és még mindig a permakultúra a témánk, továbbra is Szalai Zita és Kulcsár Balázs a vendégeim, a Magyar Permakultúra Egyesület szakmai alelnöke és újdonsült elnöke ők, és hát a permakultúra nagyon-nagyon szerteágazó témájáról beszélgetünk, és igen, próbáljuk ezt a gigantikus, galaktikus méretű témát így valahogy belepréselni ebbe a rövid időbe, és az ellenállóságról beszéltünk, hogy mennyire ellenálló, meg hogy mondjuk a mennyire tervezhető ez az egész rendszer, tehát hogy ezt mondjuk ipari szinten is használni, és akkor amiről még itt a zene alatt beszéltünk, hogy ugye én azt mondtam, hogy hát azért az a hozzáadott értéke, hogy mondjuk a termény bió, de te mondtad valami, hogy nem feltétlenül kell, tehát a permakultúra is nem feltétlenül jelenti azt, hogy bió. Mert?
Azért, mert gondolkodásmódba a természet működését, illetve a rendszerek működését tartja szem előtt. Lehet úgy dönteni, hogy valaki teljesen biomódon kezeli a dolgokat, de lehet azt is döntésként hozni, hogyha megjelenik egy-egy betegség egy-egy növényen, akkor azokat specifikusan, szelektíven kezelem, csak a beteg szervet, ágrészt, gyökérrészt, törzsrészt kezelem akár növényvédőszerrel, viszont az összes többit nem, mert ezzel akár magamnak érek el munkaidő csökkentést, illetve egy fertőzés terjedését tudom megakadályozni vele.
De ez körülbelül ugyanaz, mint ami egyébként azt gondolom, hogy az emberi gyógyászatban is a logikus, hogy lehetsz, tehát te alapvetően egy természetközeli ember vagy, megpróbálsz minél kevesebb gyógyszert szedni, jól táplálkozni, esetleg táplálék kiegészítőket néha szedsz, de egyébként nem sok gyümölcsöt eszel, sportolsz, mozogsz, de azért mondjuk, ha kapsz egy időgyulladást, akkor azért mégis tudod, hogy hát akkor sem egy antibiotikumot azért mégiscsak muszáj bevenni, mert nem biztos, hogy jó, ha azt lábon kihordod. Igen, szóval, hogy nekem egyébként pont ez a rugalmasság tetszik az egész permakultúrában, hogy egy gondolkodásmód, amiből akár azt is meg lehet csinálni. Bizonyos elemeket kiveszünk, amit Zita is mondott, hogy ezeket esetleg át lehet ültetni az ipari mezőgazdaságba is, és hogy így rá tud erre az egészre csatlakozni szinte mindenki, és mindenki találhat benne valamit, és szerintem ez is az oka annak, hogy ennyire népszerű lett. Mondjuk van is sok félreértés, nagyon sokszor sok mindenre mondják rá, hogy hát ez permakultúrás, csak attól, hogy egy kicsit ökológikusabb a szemlélet, de hát szerintem ennyi baj legyen. Ti mit gondoltok, hogy mi annak az oka, hogy az utóbbi években ennyire megnőtt az érdeklődés a permakultúra iránt, különösen Magyarországon?
Szerintem, mint mindenben, itt is megjelenik a divat, tehát most kapott egy olyan figyelmet, és az embereknek a saját életükben is a tudatosság megjelenik. Mivel a permakultúra egy gyűjtőrendszer, nagyon-nagyon sok mindent lefed, óhatatlanul előkerül ez a fogalom, és emiatt így megjelent. Például egy rendszer esetében lehet úgy gondolkodni, hogy csak a növénytermesztés, mint permakultúrás rendszer tervezése, gondolkodom, de nálunk például az építészetben is megjelent, hiszen a saját rendszerünkbe az épületeinket is mi terveztük meg, illetve megjelent úgy, hogy mivel bizonyos szintű tájépítészet muszáj volt, hogy megjelenjen a területen, értem ez alatt, hogy a ház alá pince lett tervezve, akkor a pincéből földet termeltem ki. Kellett ásnunk egy tűzivíztározót, földet termeltem ki. Normál esetben az ember mit gondol, egy kertes házas övezetbe, kitermeltem földet, hívok egy fuvarozót, elszállítatom. A mi esetünkben úgy gondolkodtunk, mivel Magyarország területének 80%-án olyan az altalaj, ami vályogépítésre alkalmas, akkor legyen vályogból a házunk, és már nem vittem el ezt az altalajt, illetve a letermelt humusz, illetve az altalaj hasznosításával tudtam olyan domborzati viszonyokat teremteni, például egy mediterrán részt, ahol mondjuk egy klimatikus zónával jobb körülményeket tudtam teremteni, mint ahol élünk, nagyjából hasonlóan, mint a mecsek oldalában, csak azzal, hogy az egyik rendszerelembe keletkezett hulladékot egy más területen felhasználtam.
Ezt, mert én, nekem volt szerencsém látni, hogy ez azt jelenti, hogy egy mesterséges dombot alakítottál ki.
Nem is csak dombot, hanem egy U alakú töltést, ami déli irányba van tájolva, tehát a benapozottsága nagyobb, az U alak belső felületén felmelegszik a talaj, felmelegszik a gyep, és az árnyékoló hatás miatt a domb az északi széltől, illetve a téli hidegtől védi, és télen sincsenek olyan erős fagyviszonyok, tehát itt nekünk a füge, a pisztácia, a pekándió és egyéb mediterrán fajok abszolút jól érzik magukat, annak ellenére, hogy nem erre a klímára valók.
Tehát akkor itt jutottunk el oda, hogy ez a gondolkodásmód más területeken is alkalmazható, tehát itt az építkezésben, a kialakításban. Van-e még esetleg bármi olyan terület, ahol szokták alkalmazni a permakultúrát? Én úgy hallottam, hogy akár még üzleti modellje is van.
Üzleti modellekben is alkalmazható, és kérdezted, hogy miért népszerű. Szerintem manapság nagyon sok az útkereső fiatal, vagy akár idősebb, és...
Itt egy kicsit tudsz közelebb jönni, mikrofon,
emiatt, nyugodtan ragad magadhoz. Tehát sok az útkereső, nagyon, nagyon sokan gondolkoznak abban, hogy vidékre költöznek, és ezt meg is teszik, és úgy gondolják, hogy a gazdaságokat, vagy a kertjüket, vagy akár az élő helyüket, életterüket tulajdonképpen a házzal együtt a permakultúra alapelvei mentén fogják felépíteni, és hát tulajdonképpen így egy egységes egészet hoznak létre. Az önellátás ebben a szempontból nagyon fontos, hiszen a permakultúra egyik alapgondolata az, hogy a nagy divers rendszerből nagyon sok olyan termény jön ki, ami hasznosítható a felhasználó, a gazdálkodó számára. Az építészetben és hát tulajdonképpen a tájtervezésben, a tájépítészek közül is nagyon sokan érdeklődnek a permakultúrás tervezés iránt, hiszen a tájban való gazdálkodás és a tájban való tervezésnek egy nagyon alkalmas eszköze, nagyon alkalmas módszere, ami miatt hát sok tájtervező vagy tájépítész is érdeklődik iránta, ami szerintem kitűnő gondolat.
Mit lehet egy tájtervező, tájépítésznek alkalmazni a permakultúrából?
Hát talán a formavilágot, hiszen a kiindulási pont a tervezésben a természetes formáknak a követése, legalábbis a permakultúrás rendszerben, ami nagyon gyakran nem öncélú, hanem hát tulajdonképpen a formai elemek, az energiáknak az áramlását és a rendszernek a hatékony kihasználását teszik lehetővé ezáltal.
Még egy dolgot hozzátennék, ha már itt az energiákról, meg a domborzatról szó került. Vannak eszközök, ahol például a csapadék megfogására alkalmas tájépítészeti munkák meg tudnak jelenni, mert akár egy domboldali terület esetében is, hogyha azt elértem, hogy a talajomba minél több csapadék beszivárogjon, akkor a talaj nagyon jól akkumulálja ezt a vizet, és utána, ahogy párologtat, a mikroklíma nagyon jó marad a területen. Illetve, ha körülvettem a területemet egy mezővédő fásítással, egy fasorral, nagyobb sövénnyel, stb., akkor a szélnek a sebességét, a szélnek a hatását meg tudom törni, ezzel megint a harmatképződést tudom elősegíteni, tehát a mikroklímám jó lesz. Viszont másik oldalról meg van, amikor a szélnek a hatását erősítem, vagy kihasználom, mert a szélnek van egy olyan jótékony szárító hatása, hogy az éjszakai, vagy a hajnali harmatot leszárítja a levelekről, és a faleveleken nem jelenik meg a gombabetegség, hiszen az életkörülmények nem olyanok, mint amik nekik optimálisak lennének. Tehát mindig a cél függően használom ki ezeket a tájépítészeti, vagy permakultúrás elemeket, eszközöket.
Igen, ez volt, amit tanultunk a permakultúra tervező tanfolyamon, hogy mik azok az elemek, az ember megfigyeli ezeket az elemeket, amik rendelkezésre állnak, és aztán ezeket hogyan tudja hasznosítani. Számomra egyébként nagyon furcsa, hogy egyáltalán valaki úgy vágjon bele mondjuk egy építkezésbe, vagy egy gazdaságnak a kiépítésébe, hogy ezeket a dolgokat nem veszi figyelembe. Mindig megdöbbenek, amikor látok mondjuk egy új házat, ahol nem vették figyelembe, hogy hol kell fel a nap, hol megy le a nap, tehát hogy ezek mind annyira fontos szempontok, és hogy egy ilyen beruházásnál ez valaki ne vegye figyelembe, számomra ez döbbenetes, de hát ilyenek az emberek még mindig.
Még az építészetnél, én nekem már az okozza a legnagyobb döbbenetet, amikor egy megrendelő azt mondja, hogy tervez nekem egy házat. És az építész tervez neki egy házat, holott a megrendelő tudná azt, hogy ő hogyan él. Milyen helyiségekre, milyen életterekre, milyen nagyságú terekre van szüksége ahhoz, hogy az ő családja működjön. Példának mondanám, nálunk például a hálószoba, az tényleg hálószoba. Én azt merem mondani, hogy világosba a saját hálószobámat nem látom, mert reggel sötétbe kelek föl, este sötétbe megyek aludni, tehát nekem teljesen lényegtelen, hogy az ágyamon kívül mi van benne, meg a szekrény, illetve a szekrénybe sötétbe tudjam kivenni a cuccaimat. Ugyanígy nekünk az életünkben a nappali az egy nagyjából lényegtelen helyiség, nekünk a konyha és az étkező kombinációja, ami a fő élettér, illetve vannak azok a kis kuckók, ahol a párom és én a számítógép melletti éjszakai dolgozást folytatjuk. Ezek a pici terek fontosak.
Sötét cella.
Hát, nem feltétlenül, mert nálunk például az enyém az abszolút nem a sötét cella, mert pont kifele néz, illetve a másik, hogy egy darab tömegkályhával fűtjük ki a házat, és Ez még egy nagyon lényeges, hogy a haszonvételeknél nálunk nincsen erdő. Viszont a gyümölcsösbe vannak halott fák, keletkezik meccési hulladék, ami aprítékként gyönyörűen elég, csak folyamatosan fűteni kell. Tehát ülök a számítógépem mellett, és ott van mellettem a tömegkályha, és negyed óránként egy-egy ilyen szemétlapáttal kell ráraknom aprítékot, vagy éppen karvastagságú ágdarabot, és ezzel kifűtjük a házat, aminek nagyon jó a hőtartó képessége, mert 80 centis vályogfalról beszélünk, illetve maga ez a tömegkályha másfél-két tonna között van, tehát nagyon jól működik, nagyon jól tudja tárolni a meleget, és minimális fűtéssel működünk, és nem kell tüzelőt bevinni a rendszerbe, és mindez a gyümölcsösnek a hulladéka, ami az én szempontomból haszonvételként jelent meg.
Igen, hát ez a rezsicsökkentés, ez az igazi rezsicsökkentés, igen.
Így van. Így
igen,
van.
Én is egyébként csak a hulladékfával fűtök otthon, és gyönyörű szépen. Jó, van más fűtés is, de hogy így esténként azzal fűtünk be.
Nálunk ez az egyetlen fűtés, és mindig példának szoktam mondani, hogy a mesébe is rőzsehordó anyóka volt, aki vitte a kemencébe, nem rönkhordó mamikáról beszélünk, mert nem az volt a tüzelő. Minél vastagabb a fa, annál értékesebben mindenféle építészeti vagy bármilyen célra felhasznál. És arra kell fordítani.
Van-e Magyarországon, illetve külföldön nagyon jó példaértékű permakultúrás gazdaság, amit úgy tényleg azt lehet mondani, na ez nagybetűs permakultúrás gazdaság?
Van több is. Attól függ, ki mit tekint példának, ki miben gondolkodik. Árutermelő rendszerek esetében is megjelenik, bár ott azért nehezebb beilleszteni, tehát a saját példánkból kiindulva nálam mindig megkérdezik, hogy ha permakultúrás a te gyümölcsösöd, akkor miért sorba vannak ültetve a fák, mert hogy az erdőben sem sorba nőnek, és megint csak a rendszer szemléletű gondolkodás, hogy azért van sorba ültetve, mert különben hogyan tudom lekaszálni és beválázni a sor közben növekvő füvet, amit egyébként az állataim etetésére használok, mert az én fáim azok még kicsik ahhoz, és nincs arra egy pásztor, hogy legelő gyümölcsösként tudjon működni a rendszer, ahol egész évben legeltetve az állatokat tudom működtetni. Franciaországba vagy Svájcba, Olaszországban vannak olyan gazdaságok, amik nem permakultúrásként indultak, de akár 300-500 éve ugyanannak a családnak a kezelésében vannak. Ott már vannak tényleg olyan öreg gyümölcsösök, ahol akár tényleg ez a természetszerűség megjelenik, ott csak ápolni kell, de tudnám mondani példának, ami egy épített rendszer, Sepp Holzernek az osztrák rendszerét, ami egy nagyon-nagyon jó rendszer, de megint csak nem adaptálható Magyarországra, hiszen egy hegyvidéki klímán teljesen más feltételekkel építette meg. tanulásra viszont abszolút jó.
Én azt akartam még így hozzáfűzni az esőre, amikor mondtad, és most eszembe jutott, hogy szerintem, amit nagyon kevesen tudnak, és én is a PDC-n hallottam ezt először, hogy Magyarország tulajdonképpen a határán van a sivatagosságnak abból a tekintetből, hogy mennyi csapadékunk esik, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy ja, hát ez a vizek országa, hogy itt vagyunk egy medencébe, az egy dolog, hogy folyik ide be, meg még több ki, de hogy az eső mennyiségünk, a csapadék mennyiségünk az nagyon-nagyon kevés, tehát nekünk nagyon speciálisan kell gazdálkodni vele, és ez igen, ezért nagyon fontos, hogy mit csinálnak a vízzel.
A kertjét említhetjük meg, Bai Bélának a kertjét, tehát több mint 30 éve alakította ki a kertjét Tápió szelén, ami hát gyakorlatilag egy nagy erdőkertnek nevezhető, és az ő nevéhez fűződik még, amit te az előbb nagyon, Balázs, nagyon jól összefoglaltál, a mikroklíma alakítása a tereplasztikával, tehát ezt ő több helyen is megvalósította a gazdaságában, hiszen hát síkvidéken gazdálkodott, és számára a mikroklíma alakításában elsősorban a fák, tehát az erdőkertrendszer és a megszakításokban termesztett különböző haszonnövények, valamint a mesterségesen kialakított tavak és vízgyűjtők azok, amelyek a mikroklímát kitűnően tudják befolyásolni, alakítani. Számos olyan ötlete, gondolata van, ami hát ez könyvek formájában is megjelent, úgyhogy javaslom, hogy akit komolyan érdekel, akkor a gyakorlati fogásokat innen nagyszerűen el tudja sajátítani.
Igen, és ráadásul végigjárta az, hogy mi az, ami nem működik. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy mindig beszélünk arra, hogy mi működik, de a legtöbbet abból tanul az ember, hogy mi az, ami nem működik, pontosan. És én azt szeretem az ő könyveiben azt is leírni. Hát ezt kipróbáltam, ez itt nálunk baromira nem jön be.
Igen, tehát ő nagyon őszintén és Bill Morrisonnak a nyomdokait követve hozta létre a rendszerét, Bill Morrison útmutatásai alapján, és pontosan a Bill Morrison utasításaiba vagy elméletében az is benne van, hogy próbáljunk ki minél többet, és akkor azt válasszuk ki, ami a legjobban működik, és ez így Bélánál ez teljes mértékben bevált ez a módszer.
Lassan a végéhez érkezik sajnos a beszélgetésünk, de mindig azzal szoktam zárni, hogyha titeket is megkérdeznének, hogy ha már a jövőről szól valahol ez a műsor, hogy ti hogy látnátok legszívesebben az emberiség jövőjét? Miben látnátok az emberiség fenntartható jövőjét? Hogyan képzelnétek el a dolgokat így 10 év, 20 év távlatából? Egy ilyen egyszerű kérdéssel így a végére.
Hát én a saját szerepünket ott látom, hogy ezek a permakultúrás rendszerek, kis gazdaságok, akár kertek, ezek oázisként tudnak működni, és csak látja a szomszéd, akár kertvárosban, akár gazdálkodóként, és ha csak apró csírákat sikerül a fejükbe beleültetni, és apró pici dolgokat kipróbálnak maguknál, nem lesz ugyanolyan tökéletes vagy ideális a rendszerük, mint amit mi felépítünk magunknak, de azzal már a méret nagyság kapcsán olyan változásokat tudnak elérni a természetes állapotok visszaállítása felé, amivel abszolút útjelzőként tudunk működni. Illetve a másik ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy azok a kísérletek, amivel akár meghonosítunk új élelmiszernövényeket ezen a vidéken, vagy visszanyúlunk régi fajokhoz, fajtákhoz, esetleg gyomnövények táplálék szintű használatát elővesszük, ezzel ki tudjuk nyitni azt az ollót, hogy mennyi és milyen változatos az a táplálék növényi vagy állati forrás, amit fogyasztunk, innentől kezdve a földnek az eltartó képessége teljesen másképp tud hasznosulni.
Hát igen, és ezek a kis kertek is még a kicsik is kis oázisok lehetnek, hát az élőlények számára látom nálunk, és az, hogy a kert az egy vegyszermentes kert, van mit enni a madaraknak, mennyi madár jár csak oda hozzánk, tehát hogy tényleg aki azt gondolja, hogy nem számottevő az ő kertje, hogyha ő azon változtat, a téved, mert hogy ez nagyon sok élőlény számára az élet és halál közötti különbséget jelenteti. Zita, tehát hogy látod az emberiség jövőjét?
Egyetértek a valamit. Most itt elhangzott, amit Balázs mondott. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak érdemes meghatározni a saját helyzetünket és a céljainkat, és hogy hogyan megyünk ezek felé, a célok felé. A permakultúra egy eszköz. Miért ne használjuk? Ismerkedjünk meg vele. Tehát csak jót tudunk onnan meríteni, és ezt a saját javunkra, a saját gazdagodásunkra, vagy esetleg egy kis közösségnek a javára is tudjuk fordítani. Amit tudunk belőle, azt érdemes mindig továbbosztani. Annál nagyobbá válik, és mi is annál többet fogunk tanulni másoktól, hiszen mások átadják nekünk a tapasztalataikat, amit ezen a téren szereztek. Tehát így tudunk, én úgy gondolom, hogy tovább haladni kis magvakból, kis közösségekből egyre nagyobb egységek felé.
Hát nagyon-nagyon szép végszó. Még annyit azért muszáj oda bígyeszteni a végére, hogy ugye a Magyar Permakultúra Egyesület, tehát valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor erre keressen rá, és meg fogja találni. Számtalan tök jó kis rövidebb, hosszabb tanfolyamaitok vannak, mindenféle esemény, tehát akit ez érdekel, biztos, hogy fog találni olyat, ami érdekli őket, illetve a Valahatanyára is el lehet menni látogatóba, ezt is nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, magam is jártam ott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nyilván még órákig tudnánk beszélgetni.
Hát, még a klubfoglalkozásokat mondanám, havi egyszer, és ott olyan is van, hogy amit szeretnének hallani, olyan témákat is fel lehet vetni, tehát erre is van lehetőség.
Na, tehát a lehetőségek tárháza
online,
végtelen.
Online.
Na, és ráadásul online, úgyhogy keressetek rá, gazdálkodjatok permakultúráson, bárhol kert, ha nincs kertetek a városban, ott
akkor
is lehet.
Is.
Igen, mindenhol lehet, igen, ezt implementáljátok, ezt a gondolkodásmódot, és hallgassatok továbbra is a Rádiókafét, illetve ismétlést tudjátok szombaton, 10-től délig, és aztán pedig kerül föl az információ szuperstrádára az adás, és vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük a meghívást! Sziasztok!
Sziasztok!